Bár jelentősen nem változott a hulladék mennyisége, a műanyagmentes július arra jó volt, hogy felhívja a figyelmet a problémára. Meghívott vendégünkkel a következőkben erről beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban Petru Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok, igazgató úr, köszönjük, hogy itt van nálunk.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Amiért itt van nálunk, beinvitáltuk a stúdióba, az pedig nem más, mint a műanyagmentes július, amely után vagyunk, és hát gyakorlatilag ez is a fő témánk, hogy van-e élet idézőjelesen a műanyagmentes július után, meg hogy hogyan tovább. Első körben azért én arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint lehet-e műanyagmentesen élni? Magyarán volt-e értelme ennek a műanyagmentes júliusnak?
Természetesen ezek az elrettentő hírek, amelyek a médiában megjelentek, hogy mennyire tudjuk szennyezni a környezetünket, a tengereinket és a szárazföldet, és ebben nagy jelentősége van pontosan a kibocsátott műanyag hulladéknak. Én úgy gondolom, hogy ez a műanyagmentes július is egy figyelemfelkeltés volt, hogy az emberek ébredjenek rá, hogy nagy mértékben hozzájárulhat mindenki ahhoz, hogy egy kicsit megóvjuk a környezetünket. Próbáljunk meg úgy élni, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, próbáljunk meg a hulladék alapelvek szerint cselekedni, ahhoz, hogy minimalizáljuk a hulladék keletkezését. Műanyagmentesen természetesen nem lehet élni. Nagyon fontos összetevője, összetétele a mindennapi életünknek a csomagolásban, de pontosan ebben van a lényeg, hogy a minimalizálás, hogy csökkentsük le a legkisebb szintre a felhasználást ahhoz, hogy a későbbiek folyamán a hulladék mennyisége is kicsi legyen.
A műanyagmentes július, hát ugye ez egy hónapra vonatkozott, és ilyenkor azért szokás felkapni a témát, utána pedig azért el is engedi ezt szépen a sajtó, és hát szerintem azért mi hétköznapi emberek is azért ettől nem kell tartani?
Ettől nem kell tartani azért, mert kialakult most már egy társadalmi felelősségvállalás, úgymond mindenkiben, pontosan ezen a hírek kapcsán azért mindenki felkapja a fejét. És mindenki elgondolkodik, hogy valóban mit tudna megtenni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. A minap tartottam egy előadást gyerekeknek, és az első fotó, az első dia, az tulajdonképpen a Tisza virágzásáról szólt. Meg is kérdeztem tőlük, hogy ismerik el, tudják-e, hogy mi van az első dián, és nagyon sokan jelentkeztek, hogy igen, és megkérdeztem tőlük, hogy és belegondoltak abba, hogy egyszer ez majd meg fog szűnni? És akkor úgy kérdőn néztek rám, hogy ezt miért mondom. Azért, mert a tendencia az a világban az, hogy a fajok kihalnak lassan. Nagyon sok olyan veszélyeztetett faj van, kezdve a kacsacsőrjelméstől, és nem tudom, a napjainkig nagyon sok, hogy bekövetkezhet az a pillanat, hogy a tiszavirágzás is megszűnik. Azért kezdtem a tiszavirágzással, mert nagyon közel áll hozzánk. Nem megyek Ausztráliába, nem megyek a különböző kóla fajokhoz, hanem egy olyan dologgal szemléltetem, ami itt közvetlen közelünkben történik, és egy óriási veszteség lenne mindannyiunk számára, hogyha ez a jellegzetesség, ez megszűnne. Véleményem szerint mindenkinek tenni kell annak érdekében, hogy a hulladék mennyiségét csökkentsük le. Főleg azoknak, akik tehetnek ilyen tekintetben, hogy fizikailag is csökkentsék le a mennyiséget, mert nagyon sok lehetőség van erre, jogszabályi környezet, gyártói felelősség, gyűjtői felelősség, feldolgozóipar, és nagyon sok. Az, aki közvetlen a hulladék kibocsátója, annak kellene megtenni a lépéseket. És itt figyelembe kell venni valóban a hulladék piramist, a hulladék hierarchiát. A hulladék hierarchia arról szól, hogy el kell képzelni egy piramist, amelyik a legfelső csúcsán a legoptimálisabb hulladék kezelési lehetőség van, az pedig a megelőzés. Szóval azt mondjuk, hogy a legolcsóbb hulladék az, ami nem keletkezik. És meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy valami ne váljon hulladékká. Elmegyek a piacra, és viszek magammal egy szatyort, amiben a zöldséget majd haza fogom vinni, és nem ott kérek nájlontáskát. Ez egy tipikus példája ennek a megelőzésnek. A következő szint, igen.
Bocsánat, még mielőtt tovább mennénk, említette a gyártói felelősséget. Hát azért lehetett arról hallani, hogy még annó az 1960-as, 70-es években például Amerikában azért törvények akarták szabályozni azt, hogy a gyártók ne is állíthassanak elő például PET palackokat. Sőt, ugye kommunizmusban azért nálunk szokás volt az, hogy eléggé, mondjuk azt nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés rá, nem csak a kommunizmusban, de egyrészt üvegben hordtuk a tejet, ki lehetett cserélni, ugye, volt visszaváltás, illetve keményebb műanyagban tudtuk megvásárolni a kólát, olyan kemény műanyagban, amit ki tudtunk újra cserélni, tehát nem szennyezte annyira a környezetet. Most az utóbbi időben, mint hogyha ez a gyártói történet, ez megváltozott volna, és egy kicsikét áthelyeznék a hangsúlyt, ugye nem a gyártói felelősségre, hanem a felhasználói felelősségre. Tehát igazából én érezzem magamat kellemetlenül, legyen nekem lelkiismeret furdalásom, hogy nem használom, vagy nem dobom a szelektív kukába a műanyagot.
Pontosan erről van szó, viszont a gyártói felelősség manapság is megnyilvánul olyan tekintetben, hogy a gyártó a kibocsátott csomagolóanyag után súlyalapon termékdíjat kell, hogy fizessen. Ez a termékdíj, ez a kibocsátott csomagolóanyagból keletkező hulladéknak a begyűjtésére és feldolgozására fog majd valamikor felhasználódni. Pontosabban ebből oldja meg a koordináló szervezet a begyűjtés finanszírozását, a rendelkezésre állást, az edényzet biztosítását, valamint ennek a hulladéknak a válogatását. Szóval ebben nyilvánul meg a gyártói felelősség. Lehet, hogy valaki arra gondol, hogy éppen a gyártónak kellene tenni annak érdekében, hogy minél kevesebb csomagoló anyagot bocsásson ki. Természetesen ezzel a termékdíjas kötelezettséggel minden bizonnyal gazdasági szempontból rá is kényszerül arra, hogy minél optimálisabban, minél kisebb költséggel próbálja meg a termékét forgalomba hozni. Ez is a gyártói felelősség.
No, de ásványvizet miért nem forgalmaznak üvegben?
Nem vizsgáltam ennyire a valamikori betétdíjas rendszernek a úgymond kihalását, hogy mondhassam így, de minden bizonnyal gazdaságosabb lett a egyszer használatos PET palacnak a forgalomba hozatala. Elképzelhető, hogy nagyobb ráfordításokkal tudták valamikor visszagyűjteni a betétdíjas üveget, ezt utána megint tisztítani, a felhasznált vízmennyiségnek a költsége, és bizonyára szállítási költségek is nagyban befolyásolták.
A piramisnál tartottunk, a második szintnél.
Igen, a második szint az az anyagában történő hasznosítás. Szóval, ha már hulladék keletkezett, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez a hulladék ne vegyes hulladékként kerüljön begyűjtésre, hanem szelektálva, hogy a későbbiek folyamán a szelektálás során, a szelektálás után, a feldolgozás során megint értékes másodnyersanyagot tudjunk belőle varázsolni. Ez manapság, én úgy gondolom, hogy elég magas szinten folyik Magyarországon. Természetesen van még mit tanulni a nyugattól, de úgy gondolom, hogy elég szép eredményeket tudtunk elérni. A következő szint az tulajdonképpen a termikus hasznosítás. A termikus hasznosítás annyit jelent, hogyha valamit már nem tudunk anyagában hasznosítani, de egyébként még egész magas kalóriatartalmú éghető anyag, azt mindenképpen égetőműben égessük el ahhoz, hogy újra energiát, valamint elektromos energiát vagy hőenergiát tudjunk készíteni. És csak az utolsó szint az a lerakással történő megsemmisítés. Hogyha be tudjuk tartani ezeket a prioritásokat, akkor mindenképpen egy növekvő hulladékgazdálkodási, hulladékkezelési technológiát tudhatunk magunkénak. Társaságunknál természetesen azzal, hogy szemléletformálással is foglalkozunk, megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hulladékpiramis, a prioritások, azok minél szélesebb körben legyenek átadva a lakosság részére az ingatlan tulajdonosok számára, hogy az ingatlan tulajdonos tájékozódjon a hulladékkezelés helyes gyakorlatáról, ahhoz, hogy az eredményeket el tudjuk érni, az elvárások, az uniós előírások azok megvalósulhassanak.
Mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy önök tapasztaltak ebből a műanyagmentes júliusból valami, tehát hogy a szelektív hulladék gyűjtőbe bedobott műanyag hulladékok mennyisége az csökkente.
Pontosabban abból kiindulva, hogy nem csak az, aki a hulladék, ahol a hulladék termelődik a lakosságnál, nem csak tőle függ a hulladék mennyisége, hanem azért itt felsoroltunk egy pár dolgot. Jelen pillanatban azt ki tudom állítani, hogy szignifikánsan nem csökkent a műanyag hulladék mennyiség. Elképzelhető, hogy ez is egy a figyelem felkeltéssel egy újabb reakciót fog majd kiváltani úgy a lakosság körében, mint a gyártók és mint a forgalomból hozók körében, ahhoz, hogy valóban le tudjuk csökkenteni a mennyiségeket. Szóval a tevékenységünk során nem csak hulladék begyűjtéssel, szállítással és kezeléssel foglalkozunk, mint ahogy említettem, hanem próbálunk a lakossági tudatformálással egy helyes gyakorlatot is kialakítani a lakosságban. Ehhez nem elegendő az, hogy én rendelkezésre állok a gyűjtőjárattal, valamint edényzetet biztosítok és ezeket fenntartom, hanem mindenképpen kell a lakossági hozzáállás is a dolgokhoz. Azt viszont kimerem bátran állítani, hogy Nyíregyházán és térségünkben ez már eléggé magas szinten van, habár valóban még egyszer el kell mondanom, hogy van még mit tennünk ezen a területen.
Az iménti percekben Petru Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője volt a vendégünk, témánk pedig a műanyagmentes július. Mint ahogyan elhangzott, jelentősen nem változott a hulladék mennyisége a műanyagmentes július hatására.